A következő percekben Majláth Ákossal és Hézer Lucával, a Placs Zsup című hangjáték készítőivel beszélgetünk. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Majláth Ákost és Hézer Lucát, a Placs Zsup című mese hangjáték szerzőit, készítőit. Örülünk, hogy itt vagytok.
Mi is nagyon örülünk, és köszönjük a meghívást.
És köszöntjük a hallgatókat. Sziasztok!
Hogy egy picit megismerhessenek titeket a hallgatók, egy pár szót mondjatok kérlek magatokról, és azt is, hogy hogyan kerültetek bele a hangjátékok és a mesehangjátékok világába.
Szerintem maga a rádió műfaj és a hangjátékok azok mindig is közel álltak hozzánk, még akkor is, amikor nem ismertük egymást, ugye Ákos is podcastokkal foglalkozik, szóval hanganyagokat készít filmekről, könyvekről, és hát a mesék is közel állnak hozzá. Én pedig éppen most a Kossuth Rádióban dolgozom, ahol hangjátékokkal foglalkozom, azon belül mesejátékokkal is. Úgyhogy azt hiszem, hogy innen ered ez a kapocs, és valahogy így sikerült megtalálnunk a közös munkában így a hangot.
Szó szerint.
Így van, én annyival egészíteném ki a dolgot, hogy még így az Eper rádiót lehetne talán megemlíteni, ami egy ilyen fontos helyszín volt, ahol mi közvetve találkoztunk, és én így kerültem kapcsolatba a hangjátékkal, mint műfajjal, ami egy nagyon izgalmas terület.
Igen, aki esetleg először hallaná, hogy Eper, ez az első pesti egyetemi rádió, az ELTE alaksorában működik. Egyébként jó magam is onnan származom a rádiósátér tekintve. Ákos, ugye te írtad ezt a mesét. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a mese vagy a hangjáték, tehát a meséhez íródott a hangjáték, vagy a hangjáték ötletére írtad a mesét?
Egyértelműen a mese volt előbb, és szerintem ennek talán még ilyen következményei is vannak, de aztán az egyik műfaj visszahatott a másikra. Röviden én versekkel kezdtem el az írást, és írtam pár novellát is, de mindig így a mese volt előttem, mint egy ilyen végcél, hogyha így elég jól fejlesztem a képességeimet, akkor egyszer talán jó meséket fogok majd tudni írni, szóval szerintem ez egy nagyon fontos műfaja így akár az irodalomnak, akár ugye a művészeteknek, és ez volt így az első mese, amit így sikerült megírnom, vagy végre sikerült befejeznem. Azt hiszem, hogy a befejezések mindig nagyon nehezek, és ezt a mesét meséltem el Lucának, aki mondta, hogy ebből szívesen készítene egy hangjátékot, és elkészült a hangjáték, ami így az adaptáció lehetőségeivel élve kicsit változtatott a szövegnek a menetén és a szerkezetén, és ezt utána én még így begyűjtve az inspirációkat így átdolgoztam ennek kapcsán a mesét is, úgyhogy ez egy ilyen nagyon bimbózó alkotói folyamat volt.
És mi viszel egy ilyen fiatal srácot, hogy pont mesét írjon?
Ez egy olyan szempontból nehéz kérdés, hogy nekem ez mindig a fejemben volt. Én gyerekpszichológusként dolgozom egyébként, tehát hogy a gyerekkorhoz való viszony, vagy így maga a gyermeki nézőpont, az egy nagyon fontos téma az én életemben, és azt hiszem, hogy így maga a varázslat, ami így a gyerekeket körbeveszi, és ami így a mesét is átjárja, az egy nagyon fontos motívuma szerintem az ember életének, és szerintem nagyon jó, hogyha így törekszünk arra, hogy ezt megőrizzük, és nekem ez egy ilyen személyes küldetésem, hogy ezt az ilyen gyermeki lángot így őrizzem magamban, és szerintem a mesék is így kapcsolódnak ehhez. És szerintem egy nagyon jó irány, hogy így maga a meseterápia, és számos olyan irányzat, ami így visszahozza akár a felnőttek napjaiba is a mesét, az most nagyon divatos.
Őszintén szólva, én személyesen is mind a mai napig előveszem néha-néha például Lázár Ervin a Négyszögletű kerekerdő című mesés kötetét, hiszen szerintem is nagyon sokat nyújtat így felnőtt fejjel is önmagunk megismerésében. Ugye röviden ez a mese, amit te írtál, egy kicsúfolt kisfiú és egy felhőből érkező lány találkozásáról, varázslatos találkozásáról szól, de azért itt nem csupán egy egyszerű mesét látok ebben a történetben, tehát hogy azért van mögötte valami szimbolika, egy metafora. Mik ezek pontosan?
Többféleképpen is meg lehet ezt közelíteni. Én azt hiszem, hogy aztán nem titok, hogy az én fejemben így maga a social media volt, mint egy olyan lehetőség, hogy felülemelkedjünk a hétköznapok problémáin, és beleköltözünk egy olyan világba, ahol nem érnek minket megkérdőjelező, vagy minket kritizáló élmények, ami azért egy nagyon vonzó dolog, én nagyon sokszor vágyom erre, és ugyanakkor ennek van egy talán egy ilyen veszélyessége, vagy egy sajátos magányossága, ahol így együtt vagyunk egyedül, és hogy ennek a kérdése van hát így kimutatva így a főszereplő fiúnak a történetében, hogy vajon így érdemes-e felmenni, egy felhőben lakni, vagy sem.
És mi a tanulsága, mit gondolsz ennek a mesének?
Hát ez jó kérdés, hogy mi lehet ennek az ilyen nagyon egyszerűen kimutatható tanulsága. Én Talán azt mondanám, hogy így a mese így abba az irányba tart, hogy érthetővé tegye azt, hogy miért zárkózunk be ezekbe a buborékokba. Aztán nem állítja, hogy érdemes bezárkózni, vagy hogy így érdemes a földön maradni, de kicsit így normalizálja azt, hogy érthetővé váljanak mondjuk akár azok a gyerekek, kamaszok, de egyébként szerintem ezt felnőttek is gyakran csinálják, hogy így benne rekednek a social media világában, és ez egy teljesen logikusan következő dolog így a mai világban.
Tehát akkor nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szántad ezt a mesét.
Igen, én azt hiszem, hogy így maga a használt képek, azok főként egy ilyen általános iskolás korosztályt érintenek meg leginkább, de azt hiszem, hogy ha így a motivumaiba belegondol valaki, vagy elképzeli azt, hogy ő maga mit választana, szívesen felköltözne ebbe a felhőbe, vajon visszajönne a felhőből, akkor az így bármelyik korosztály felteheti magának a kérdést.
Most egy kicsit Lucához fordulok, hogy az írott formából a hangzó formába vándoroljunk át egy kicsit. Te ugye már foglalkoztál hangjátékokkal ezelőtt is, de akkor inkább ilyen írói, rendezői szemszögből. Milyen volt most a keverőpult másik oldalán állni, és milyen volt egy újabb szerepkörben kipróbálni magadat?
Nagyon jó volt igazából. Maga a szöveg volt az, ami motivált engem arra, hogy egy kicsit belemenjek ebbe, ahogyan te fogalmaztál, a másik oldalra, hogy foglalkozzak egy kicsit a műszaki részekkel, az effektekkel, a hangok kitalálásával és a megálmodásával, úgyhogy abszolút ez a kettő valahogy összefort, és amikor én először hallottam ezt a hangjátékot, amikor még csak egy szöveg volt, amikor Ákos felolvasta, már rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy ide milyen effektet tennék, milyen zörejek lehetnek, hogyan fog lépkedni mondjuk a kisfiú a fűben, hogyan fognak ott a levelek megjelenni, hogy az eső mennyire lesz erős benne, úgyhogy rögtön éreztem, hogy itt ebben még van valami, amit így hozzá tudnék tenni, és hát szerencsére Ákos megengedte, hogy feldolgozzam ezt a mesét.
És hogy tudtad életre kelteni a szereplőket ezeknek az effekteknek a segítségével, és volt esetleg olyan szándékod, hogy valami átvitt értelmet adja történetnek a hangi rétegben is?
Nekem talán azt tetszett a legjobban ebben, amit Ákos is említett, hogy igazából nem lehet tudni, hogy most akkor jó ebben a buborékban élni, nem jó, vissza lehet-e jönni, érdemes-e visszajönni. Tehát engem, ami nagyon megfogott ebben a történetben, az, hogy úgymond nincs vége. Nincsen pontosan kimondva, hogy most ez jó, hogy a lány a buborékban van, jó-e, hogy a fiú fel akar menni a buborékba. Ez valahogy így a hallgatóra van bízva, és amikor dolgoztam a színészekkel, mindenkitől megkérdeztem, hogy szerintük felmegy a fiú, vagy nem. És mindenki más választ adott. Szóval ez nagyon érdekes volt, hogy hiába volt meg egy szöveg, hiába volt megadva a szövegkönyv, amiben ott voltak már a rendezői instrukciók, ott voltak már a hangok, hogy hallják, vagy hát, hogy még mivel nem tudják hallani, ezért lássák a szereplők, hogy milyen hangok fognak megjelenni, és mégis mindenki máshogy értelmezte. És szerintem ez a legjobb, hogy mindenki meg tudja találni benne azt, amit szeretné, és igazából a szereplőknek a nézőpontját ismerjük meg, és nem azt, hogy ez jó vagy rossz. De visszatérve az effektekre, szerintem nagyon jó élmény volt, hogy mivel ez egy kültéren játszódik, úgy döntöttem, hogy nem egy stúdióban fogjuk felvenni, hanem fogtam egy kis magnót, rátettem egy kis szélfogót, és kimentünk a kertbe, a Károlyi kertbe, és ott vettük fel ezt az egészet. Úgyhogy ősz volt, levelek voltak, tócsák voltak, pont ahogyan a hangjátékban is.
Hát ez mindenképpen egy nagyon érdekes környezetbe helyezés, ahogy már a fölvétel körülményei során is valamit hozzáadtál ennek a hangjátéknak a hangulatához. A szereplőket mi alapján válogattátok? Tehát, hogy volt már egy elképzelésetek például, hogy ő lesz öcsi?
Igen, nekem öcsiről egészen konkrét elképzelésem volt. Dolgoztam már együtt korábban is Csabai Pállal, Polival, aki a kisfiú volt, és hát te is dolgoztál vele, mert igen, együtt voltunk ebben a hangjátékban. És nagyon tetszett az, ahogy ő hozzááll egy szöveghez, és ahogy bele tud helyezkedni. És igaz, hogy most ebben a hangjátékban nem volt olyan sok szerepe, de szerintem nagyon jól érezte, hogy neki milyen karaktert kell hoznia, hogy vajon hogyan érezheti magát ez a kisfiú, és úgy gondoltam, hogy ő akár ebben a pármondatos szövegben is vissza tudja azt adni, amit mondjuk Ákos vagy én elképzeltünk. A másik szereplő pedig Barát Rebeka, aki a lány főszereplője ennek a darabnak, és hát magának a mesének is. Neki szerintem a hangszíne volt az, ami nagyon megfogott. Rögtön, amikor elkezdtem úgy gondolni erre a mesére, hogy ebből majd egy hangjáték lesz, akkor rögtön beugrott az ő csilingelő, kedveskedő, játékos hangja, amit egyébként már így korábbi munkák alkalmával hallottam, és nagyon, nagyon örültem neki, amikor rögtön elvállalta ezt a feladatot, mert előtte ő nem szerepelt még hangjátékban, és szerintem nagyon jól megoldott, és nagyon jól hozta azt, amit én elképzeltem.
Én amit még a szereplők kapcsán kiemelnék, az a fiú fejében játszódó tanárnéni hang, aki tulajdonképpen annyira autentikusan és hitelesen hozta ezt, hogy én legalább egy ilyen 10-15 évet visszarepültem az időbe, és így ott voltam azon az általánosul is órán, ahol elhangzik az a mondat, hogy figyelje már, édes fiam.
Igen, ő valóban egy tanárnéni volt, aki a tanárnőt játszotta, úgyhogy ezúton is köszönjük Ági néninek a részvételt ebben a műben.
Még ott az elején a kisfiú fejében hallatszódó hangoknál ilyen torz visszafele játszódó hangok is voltak. Mi volt ennek a koncepciója?
Én arra gondoltam elsősorban, hogy mivel ez egy mese, és mivel egy elképzelt világban játszódik, és nagyon sok minden a szövegben, az eredeti narratívában a fiú fejében játszódik, tehát ezek nincsenek kimondva, nem párbeszédek vannak, hanem csak ő gondolkodik, ahogy megy az utcán, és arra gondoltam, hogy ezt talán lehetne valahogy úgy érzékeltetni, hogy a hangokat, az örejeket, ahogyan te is említetted, visszafelé játsszuk, próbáljuk egy kicsit érzékeltetni, hogy ez nem a valóságban történik, hanem az ő fejében, anélkül, hogy ezt most valaki kimondaná, hogy most ezt gondolta öcsi, hanem valahogy a hallgató érezze azt, hogy most itt valami a fejében történik a kisfiúnak, és amit korábban említettem, hogy szerintem különböző befejezései lehetnek ennek a hangjátéknak, vagy akár a történetnek magának is, ezt igyekeztem szintén ezekkel a hangokkal visszaadni, hogy nem is az, hogy érdekes, hanem hogy inkább ilyen az emberek képzeletére bízzam ezt a befejezést.
Ugye manapság inkább ilyen passzív tevékenységként hallgatják az emberek a rádiót, tehát hogy csak a háttérben szól, és manapság szintén nem túl gyakori műfaj a rádiós hangjáték sem. Szerintetek mit tud adni egy mese hangjáték gyerekeknek, felnőtteknek? Miben más ez, és miben lehet több akár, mint egy egyszerűen fölolvasott mese, vagy mondjuk egy mesefilm?
Én azt gondolom, hogy bár nagyon kézenfekvő a válasz, de hogy maga a hangokkal való játék, az nagyon jól rezonál a mesének a világával, hogyha szerintem egy igazán jó mesejáték, vagy igazán jó mesefelolvasás történik, akkor sokkal könnyebben és szabadabban felelevenedik körülöttünk a mesének a világa. És bár én így azt gondolom, hogy nagyon fontos a meseolvasás, így szülő-gyerek viszonylatban, de akár ez egy közös családi program is lehet, ami kicsit megeleveníti a szülőknek a gyerekkorát, és a gyerekeket is elkalauzolja ebbe a mesei világba, tehát egy ilyen közös kikapcsolódás lehet.
Én beszélgettem egy apukával, aki megmutatta a kislányainak ezt a hangjátékot, és azt mondta, hogy ennek a hatására az egyik kislány úgy döntött, hogy ő hangjátékokat akar csinálni, mert annyira megtetszett neki ez a műfaj, és előtte valahogy a filmek, a mesék érdekelték, mert már azért egy kamaszlányról van szó, de amikor ezt meghallott, akkor rájött, hogy ez egy mennyire különleges műfaj, és ez is úgymond egy nagy motiváció lehet nekünk, mondjuk készítőknek, hogy valakit arra ösztönözünk, hogy fiatalként inkább ehhez a műfajhoz kötődjön, mint mondjuk a filmekhez.
Én még amit talán kiemelnék, az a bizonytalanságnak a faktora, ami így talán a mesei műfajban így nagyon jelen van, és én akárhányszor hangjátékot hallgatok, mindig van bennem egy erős bizonytalanság, hogy most így bármi történhet, bármilyen hang bárhova vezethet, és ez különösen jól áll szerintem a meséknek, ahol aztán tényleg bármikor bármilyen lény felbukkanhat, és így nagyon-nagyon izgatottan lehet meséket hallgatni szerintem hangjáték formában.
Már csak egy utolsó kérdésem lenne hozzátok, hogy ugye itt Luca említette, hogy többféle befejezése is lehet a mesének, és mindenkinek a képzeletére van rábízva. Hogyha fölmehetnétek a felhőbe, ti fölmennétek?
Én szívesen kezdem a válaszadást. Az a helyzet, hogy én az elmúlt hetekben leraktam az okostelefonomat, és Budatelefonra váltottam, ami egyértelműen azt jelenti, hogy én visszajöttem a felhőből, de azért, mert olyan sok időt töltöttem a felhőben, hogy az már talán káros volt, szóval nagyon hajlamos vagyok bezárkózni ezekbe a világokba, és nehezen kijönni, és én azt gondolom, hogy talán, ha tanácsolhatnék valamit a szereplőnek, így érdemes felmenni és lejönni, tehát hogy mindkét világban mondjuk ugyanannyi időt tölteni.
Én szerintem talán nem töltök olyan sok időt a közösségi médiában, vagy akár az okostelefonommal, mint mondjuk a korombeliek, de azt hiszem, hogy nekem is vannak olyan pillanatok, amikor arra gondolok, hogy ezt inkább jobb megélni személyesen, és egy kicsit kijönni ebből a felhőből, vagy ebből a buborékból, ahogyan szerepel a hangjátékban is. És hát nem tudom igazából, szerintem ez szintén mindenkire rá van bízva, hogy számára mi az ideális, hogy ki hol szeretne több időt tölteni, de a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy megjelenik a szövegben, az, amikor valakit bántanak, amikor folyamatos sértések érik, és ezért menekül el egy úgymond biztonságosabb környezetbe, ahol nem zavarják, és ő külső megfigyelőként mindent meg tud csinálni, de nem érnek el ezek a szörnyű hangok, mint amit majd a hangjátékban is lehet hallani. És szerintem az a fontos, hogy ezeket valahogy szét tudjuk választani, hogy mi az, ami csak a fejünkben létezik, és mi az, amit a mások gondolnak, és mi az, ami talán nekünk fontos. Úgyhogy ehhez talán nem is kell egy buborékban élni, hanem elég, hogyha jól megválogatjuk azt, hogy kinek a tanácsát fogadjuk meg, vagy kinek a véleményére hallgatunk.
És most már itt vagyunk a Mária Rádióban, és valahogy van egy ilyen különös, valamennyire szakrális hangulata most így ennek a helynek az én részemről, és Luca pont azt említette, hogy hogyan lehet felülemelkedni a buborékon kívül, ez így nagyon eszembe juttatja a Nézzétek az ég madarait, vagy Nézzétek a mezőliliomait mondásokat a Bibliából, amik így pont arra utalnak, hogy valójában így együtt lehet élni így a világnak minden bajával, és hogy vajon hogyan lehet így ezen felül emelkedni, és amikor ezek a szavak elhangzottak, még nem volt social media, szóval, hogy biztosan vannak erre más utak is, szerintem sokkal nehezebben járhatóak, mint akár a Facebook alkalmazás telepítése, vagy bármi más, de érdemes őket kipróbálni.
Szerintem ez egy nagyon szép végszó, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok a Mária Rádió stúdiójában. Majlát Ákos és Hézer Luca volt ma a vendégünk. További szép napot és további jó hangjáték és meseírást kívánunk nektek.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Majlát Ákossal és Hézer Lucával, a Placs Zsup című hangjáték készítőivel beszélgettünk. A hangjáték ma este 19:30 perckor hangzik el a Mária Rádió műsorában.